Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter van a telefonnál, azért ott, mert a koronavírus járványnak ebben a szakaszában az Inforádióban is a minimálisra csökkentettük a személyes találkozások számát. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Miniszter úr, három gazdaságmentő csomagról volt szó eddig. Milyen mutatókat figyelnek, amikor ezeket a csomagokat előkészítik?
Sok fontos mutató van, de talán a két legfontosabb az, hogy a munkahelyek száma, megőrzése, munkanélküliség, regisztrált álláskeresők száma hogyan alakult, tehát a munkafrontján mekkora bajt és milyen mértékű válságot hoz ez a járvány. A másik az pedig a gazdaságos teljesítmények, tehát a várható gazdasági növekedés, amiről ma már a szakemberek többsége nem is növekedésként, hanem csökkenésként beszélt, hát, hogy fog teljesíteni az idei évben a gazdaság. Ez az a két tényező, amire a leginkább vagyunk figyelemmel, de természetesen az ország hitelképességére, az árfolyamra és nagyon sok más körülményre is figyelemmel kell lenni.
Áprilisi munkanélküliségi adatokat már látják, erre számítottak?
Természetesen attól függ, mikor, mert ha januárban valaki ezt mondja, akkor nem tragikusnak gondoltam volna. Ha viszont márciusban mondja valaki azt, hogy egyenlőre a regisztrált álláskeresők száma 51 ezerrel fog nőni, akkor az talán valamivel jobb volt, mint a várakozás, de hát így is 51 ezer emberről nagyon nagy tömegről beszélünk, úgyhogy azt szoktuk meg, hogy 2010 és 2020 között nagyjából 900 ezerrel növekedett meg azonnak a száma, akik dolgoztak Magyarországon. Tehát egy új jelenség, amikor majd szabad az országnak, az ország gazdaságának, és természetesen az ember a kormánynak is. Azt tudjuk mondani, hogy egyelőre a kereskedelmi, különösen a szolgáltató szektorban voltak jelentős leépítések, és azt is látjuk, hogy 44 ezerre csökkent a szabad álláshelyeknek a száma.
Ezekben a szektorokban könnyen visszaépíthető a munkaerő, vagy inkább nehezebben építhető vissza? Mit gondolnak?
Könnyebben sokkal, mint az iparban, de az a járványügyi helyzettől is függ, hogy mikor tud visszaépülni a szolgáltató szektor. Tehát közben az nem vitás, hogy egy gyárkapacitásnak a létrejöttéhez több évre van szükség, és ennek megfelelően ott sokkal nehezebb a kieső kapacitásokat pótolni. Ezért örülhetünk, hogy ezen a területen Magyarországon ezen leépítés nem történt, vagy a kismértékű leépítés történt. A szolgáltató szektor ugyan gyorsabban épülne vissza, de azt ma fel teljesen senki nem tudja megmondani, hogy Magyarországon számtalan például Fűtőhelyen, vagy akár Budapesten, az ország turizmusának központjában, mikor fog helyreállni az az állapot, ami idén február-március szokott volt, ami például külföldi turisták itt létét és több millió vendégészakát jelentett. Tehát vannak olyan tényezők, amelyekkel felelőszem, amíg számolni sem lehet. Talán a belföldi turizmusnál reménykedhetünk, hogy a nyár vége, július-augusztus egy optimista forgatókönyv esetén már hozhat bevételt a hazai turizmusnak, de a hazai turistáktól csak.
Hazai turisták kaphatnak bármilyen kormány segítséget ahhoz, hogyha akarnak, mert nyilvánvalóan a bezártság után akarnak, akkor tudjanak menni?
Szép kártyával kapcsolatos döntés ezért született meg, ezért emeltük meg jelentősen a belföldi utazásra fordítható keretet, hogyha jól emlékszem, akkor ez mintegy 800 000 forint a nem állami szektorban dolgozóknál, és 400-450 ezer forint az állami szektorban dolgozóknál, ami mintegy kétszerese a korábbinak, tehát próbáljuk a cégeket is arra biztatni, hogy ahol plusz juttatást akarnak, tudnak adni, ott ezt ebben a formában tegyék meg, és akkor az nyilván a bezártság után találkozik a munkavállalók igényeivel is, és találkozik a magyar turizmusban dolgozók százezreinek az igényével, hogy mielőbb rábogálföldi turizmus formájában az a szektor újra működni tudjon, ha még az a virágzás nagyon távol is van, ahol egyébként idén év elején tartottunk.
Mikortól számolnak, ha számolnak, nagyobb tömeget vonzó turisztikai rendezvényekkel?
Az optimista becslés az év vége, de ez csak akkor lesz így, hogyha azoknak a szép számmal létező professzoroknak a véleménye nem válik valósággá, akik azt mondják, hogy a járványnak lesz egy második szakasza, azért a többség ezt mondja, hogy nem olyan erősen, nem annyira átfogóan, de ősszel jó esély van arra, hogy a járvány valamilyen formában visszatérjen. Ha nekik lesz igazuk, akkor a tél vagy még a szilveszter is ideálisan a külföldi turizmust illeti. Ha nem lesz nekik igazuk, és nem lesz esélyi szakasz a válságnak, akkor talán a hizői belejére, így végére. A másik ügyben, hogy mikor biztosan jövendőlni, ezt azért nehéz megmondani, mert valójában azt látjuk, hogy egy nagyon stabil szerkezetű vírusról van szó, ez talán a leginkább baj, és a védekezés az nehezíti leginkább. Tehát sokan azt hangsúlyozzák, amíg vakcina nincsen, amíg oltóanyag nincsen a vírusra, addig valamilyen formában velünk fog élni. Ezért felelősség teljesen még azt sem lehet mondani, hogy ha van egy második szakasz a vírusnak ősszel, akkor mondjuk egy év múlva már minden helyre áll, mert ahhoz ma a jósnak kell lenni, jövendő mondónak, hogy az ember ezt biztosan állíthassa. De talán, hogyha majd most látszunk találni, akkor a többség talán azt egy vállalható jövendőlésnek tartja, hogy egy év múlva akár helyreállhat a korábbi helyzet.
Ha van második szakasza, akkor persze nem tudjuk, hogy van-e, de ha van, akkor ugyanezt a húzd meg, erezd meg védekezést fogjuk tudni csinálni, mint amit most az első szakaszban csinálunk?
Szerintem azt láttuk, hogy a védekezésnek az eszközei földrészektől és országoktól függetlenül a világon mindenhol hasonlóak. Ezért ugyanezek az eszközök fognak minden kormány, a magyar kormány rendelkezésére állni, akkor ha valóban lesz a vírus meg össze a második szakasz.
Hogyan képzelik el a munkát a következő két hónapban az országgyűlésben?
Úgy, mintha nem lenne vírus Magyarországon, tehát mi azt jeleztük, hogy ahogy a minden ország rendkívüli jogalkotási lehetőségeket kért, és a kormányok nagyon nagy többsége valamilyen formában kapott is, ugye ezzel mi is éltünk, de semmilyen formában a parlament előtti kormányzati felelősséget nem változtatta meg, tehát minden egyes héten eddig a kormány valamelyik tagja beszámolt a vírus elleni védekezésről, köztük a miniszterelnök is megtette ezt az országgyűlés és az ország nyilvánossága előtt, és ahol van mód rendes törvényalkotási munkára, ott úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek az a feladata, hogy ezt a normális menetrendben is ellátható törvényezői tevékenységet lássa el. A parlamentben sikerült szerintem biztosítani azokat a feltételeket, amely mellett a járvány terjedésének kockázata az minimális ülésezünk a felsőházi ülésteremben, ahol másfél méteres távolságot tudunk egymástól tartani. A bizottság ez a távolság biztosítható, tehát szerintem az, hogy a parlament munkája nem állt meg, az nem csupán alkotmányos követelmény, ne felejtsük el, Magyarországon az alkotmányi garantája, hogy rendkívüli jogrend időszakában sem korlátozható, sem az alkotmánybíróság, sem a parlament működése. Amúgy is szerintem ez a helyes, hogy amilyen munkát az országra se tud végezni, azt tegyük meg.
Maszkviselés, ha ez kötelező lesz, vagy azt kérik, hogy mindenki viselje, országgyűlési képviselőkre ugyanúgy fog vonatkozni? Mert a közvetítésen látom, hogy van, aki viseli, van, akinek nem.
Természetesen a szabályok ugyanúgy vonatkoznak országgyűlési képviselőkre, mint másokra. Utána egyenlően nincs kötelező maszkviselés, de most mindenki eldöntheti, ahogy más munkahelyeken, úgy az országgyűlésben is, hogy visel maszkot vagy sem, ha ez egy kötelező szabály, akkor az országgyűlési képviselőktől várható el talán leginkább, hogy a szabályokat tartják be. Ha ilyen döntés születik, akkor nyilván ezt a képviselők is be fogják tartani.
Mi lesz a rendje a költségvetés megalkotásának? Előbb az ideit módosítják a járvány miatt, és utána a jövő évit, vagy egyszerre a kettőt?
A járvány védekezéshez szükséges módosítása az idei költségvetésnek megtörtént. Itt a rendkívüli felhatalmazással élve rendeletben megtettük, így jött létre a járvány elleni védekezési alap a költségvetésben, és azóta is a 600 milliárdhoz közelítő védelmi költségeket ebből a forrásokból fizettük ki. Ami a jövő évi költségvetést illeti, május 19-ig fogja a pénzügyminisztérium ezt az országgyűlés elé benyújtani, és június 30-áig el tudjuk fogadni. Nyilván vannak bizonytalanságok, de úgy gondoljuk, hogy éppen a bizonytalanságok miatt egy ilyen időszakban rendkívül fontos, hogy a magyar gazdaság és a nemzetközi gazdasági közélemény is lássa, hogy tervezett, biztos alapokon magyar gazdasági nyitás van. Ezért megvitattuk, és úgy döntöttük, hogy nincs alapvető indok arra, hogy eltérjünk az eddigi szokástól, ami a nyár végén történő, nyáron történő költségvetés elfogadását jelentette.
Hogy tudnak számolni azzal a lehetőséggel, hogy esetleg ősszel-télen visszajön a járványnak egy szakasza? Az egy nagyon másik helyzet lesz, mint hogyha nem jön vissza.
Szerintem a költségvetésben ma is vannak szabad és rendelkezésre álló források, amelyek az érkezést biztosítják, tehát nem csupán az eddig elköltött 600 milliárd forintra van forás, hanem valóban azzal, hogy már 300 milliárd forintot átcsoportosítottunk központi védekezési alapra a tárcáktól, bankoktól, multinacionális élelmiszerláncoktól, önkormányzatoktól, ez összességében ad egy stabilitást a védekezésnek. Természetesen ennek a pénznek nagyon sok jó célra, vagy nagyon sok helyen tudnánk elképzelni a hasznosulását, de az első számú prioritás az az, hogyha az egészségügy védekezésre való felkészítéséhez, vagy magához az egészségügy védekezésre lesz szükséges, akkor álljon rendelkezésre. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kormánynak lehet, hogy csak szerencséje volt, de az biztos, hogy soha olyan nagy tartalékkal nem terveztünk költségvetést, és senki nem tervezett 1990 óta, mint éppen az idei 2020-as évben. Tehát az a 492 milliárd forint, majdnem 500 milliárd forint, ami ebben a költségvetésben már eleve rendelkezésre állt, és ami azt garantálja, hogy rendkívüli kiadásokra is tudunk pénzeket kifizetni, az most különösen jól jön. Ezeket a kereteket bővíteni kellett, de az egy nagyon nagy segítség, hogy eleve rendkívüli kiadásokra majdnem 50 milliárd forint rendelkezésre állt.
De ha jól értem, akkor ebből igazából már nincsen szabad pénz, mert ez elmegy a járvány elleni védekezésre?
Ez így van, de ez el is ment a járványi védekezésre, de miután 1300 milliárd forintot a tárcáktól áthelyeztünk a járványi védekezési alapba, ezért ott a források rendelkezésre állnak. Nyilván ezeket a korábbi költségvetés törvényben meghatározott céloktól, fejlesztésektől vontunk el, ezért nagyon sok helyen ezek lassulni is fognak. Sok helyen sajnos egyébként a járvány miatt akkor is leálltak volna, hogyha a pénzügyi források rendelkezésre állnának, de itt egy fél éves csúszás, nagyon sok beruházás esetében éppen ezért lehetséges. Ezért is számtalan technikai kérdéssel is foglalkozott például tegnap ülésén a rendkívüli jogrendi akciócsoport építési engedélyek meghosszabbítása, milyen formában lehet azt biztosítani, hogy ilyenkor a kártérítési felelősség az ne okozzon problémát, kötbérkötelezettség és a többi. Tehát van ennek számtalan olyan jogi vonatkozása, amivel szintén foglalkozni kell, de mi azt reméljük, hogy ez egy fél éves fennakadásnál többet nem fog jelenteni.
A különadók rendszere az a járvány védekezés után marad egy ideig, vagy azzal egyidejűleg zárul le?
A multinacionális üzemláncokat érintő különadó az azért fog maradni, mert a mi szándék mindig is az volt, hogy ez legyen. Csak itt egy Európai Uniós vita volt, az Európai Bizottság függesztette ezt fel és indított keresetet Lengyelország és Magyarország ellen, de miután a bizottság ezt az unió jóságán jogerősen elvesztette mostanra, ez semmi jogi akadálya a visszavezetésnek nincsen sem Lengyelországon, sem Magyarországon. A bankokat az idei évben kértük arra, hogy 55 milliárd forint plusszal járuljanak hozzá a központi költségvetéshez, és ez 34 milliárd forint erejéig az járműadó összegét az önkormányzatokra is igaz, de ezek az idei évre vonatkoznak.
Az érettségi május 4-én biztosan elindul?
Igen, a két nappal ezelőtt a Maruzsa államtitkár úr, akit a kormányra szavatartott, hozta azt a döntést, hogy minden feltétel adott, hogy biztonságosan, kizárólag írásban, de azért bebonyolíthatóak legyenek. Az államtitkárnak meg volt a felhatalmazása, hogyha szükséges, akkor két héttel halasszon, de szerintem azt a helyes döntést hozta, hogy minden szükséges feltételt a járványi érdekezés közepette, a érettségi lebonyításához szükséges, azt tudunk biztosítani, és éppen ezért a korábban már ismertetett szigorú szabályok szerint, tehát egy teremben legfeljebb 10 lehetnek, a maszkokat is hordani fognak a diákok, és csak írásbeli lesz néhány tárgytól eltekintve, de ez a több mint 100 000 érettségiből talán 3000-et jelent, ahol nincsen írásbeli vizsga, mert olyan tárgyakon vizsgáznak, ahol csak szóbeli lehetséges, tehát szinte mindenhol csak írásbeli vizsgák lesznek, és ezek mellett a keretek között biztonságosan az érettségvizsga lebonyolítható. Ne felejtsük meg, Magyarországon a felsőoktatásból való jutás is az érettségi. Tehát azért sem volt alternatívája, vagy legalábbis igazságos alternatívája nem volt az érettségi lebonyolításának, mert a felsőoktatásból való bejutás is az emelt szintű érettségi eredményen múlik.
Foglalkozik-e a magyar kormány most az Európai Unió Magyarországgal kapcsolatos eljárásaival, vagy megvárja a járvány végét ezzel?
Csak annyiban foglalkozunk, amennyiben muszáj. Megmondtam, hogy ez a vita le is zárult azzal, hogy a bizottság megvizsgálta a tagállami intézkedéseket, és között, hogy mindegyik így a magyar is összhangban áll az uniós joggal. A tudomásul kell venni, hogy Magyarországgal szemben az Európai Unió egy részében, egyes országokban különösen, és Brüsszelben is sikerült egy irracionális gyűlöletet kelteni. Nagyon szomorúan mondom, hogy ehhez sajnos magyar ellenzéki, sőt, hogy a járvány időszakában is hozzájárulnak, és ilyenkor azt látjuk, hogyha bármilyen egyébként a valósággal köszönő viszonyban nem állunk, hogy így megjelenik Magyarországról, akkor egy média nyomás nehezedik a bizottságra, az európai politikusok jó részére, és például azt a hazugságot, azt jelentően elkezdve a legnagyobb brüsszeli és főt német lapokban íresztelték, hogy Magyarországon bezárt a parlament, miközben soha a szándék a kormánynak nem volt, az alkotmány ezt kizárja, és a parlament a kormány beszámolása mellett folyamatosan ülésült.
Látják-e most, hogy hol húzódnak a következő uniós költségvetési ciklus frontvonalai?
Átalakultak a frontvonalak, mint egy költségvetési időszakról beszélünk, tehát az Európai Unió vezetőinek, döntően állam és kormányfőinek, majd ezt követően az Európaiban is a feladata az lenne, illetve ha túl leszünk a járványon, akkor ez is lesz, hogy elfogadja a következő 7 éves költségvetést, ami 21 január 1-től 7 plusz az elszámolás szabályok miatt 3 évig, tehát összesen egy évtizedig meg fogja határozni az Európai Unió gazdálkodási kereteit. Ez egy fontos vita, de ebben a vitában a szereplők pozíciója és ilyen alapvetően átalakultak a járvány miatt, hiszen azt látjuk, hogy különösen a déli gazdaságok számára óriási a szó átvitt, vagy valós értelemben halálos csapást is jelenthet az a járvány, aminek gazdasági következményei ma szinte felmérhetetlenek, és azok az országok, amelyek eleve nagyobb államadósság mellett nagyobb költségvetési hiánnyal működtek, és még a turizmus bevételeinek is sokkal jobban kitettek, mint Magyarország, ott egészen tragikus gazdasági következményei lehetnek a járványnak. Ez is nyilván át fogja alakítani a következő 7 éves Európai Uniós költségvetésről folytatott vitát.
Ha tragikus gazdasági következményei lesznek ezekben az államokban, akkor az azt jelenti, hogy az összes többinek ki kell őket menteni, mint annak idején Görögországot?
Ez attól függ, hogy mit jelent a kimentés, hogy Görögországnál az EU-tóna tagoknak kellett kimenteni Görögországot, mert hogy nem azt a döntést hozták, hogy kiengedik a görögöket az eurozónából, hanem azt, hogy megmentik, ami döntő, hogy a németekre hárul, de másoknak is fájdalmas fizetéséget jelentett. Úgyhogy az eurozóna tagoknál van egy ilyen gyakorlat, azt tudom, hogy ez jó vagy rossz gyakorlat, mert szerintem Görögországnál láttak, de azért azt hozzá kell tenni, hogy Spanyolország, de főleg Olaszország az egészen más nagyságrend, hiszen Spanyolországnál 40 millió, Olaszországnál meg 75 millió lakosról beszélünk, mint a 10 milliós Görögország. Úgyhogy ma pontosan nem látszanak azok a keretek, ahogyan segítségnyújtás megtörténhet. Nyilván az eurókötvénnyel kapcsolatos vita az döntően, vagy a mögött döntően ez húzódik meg. Ezt látjuk, hogy Németország ellenzi, vagy legalábbis a német kormánykoalíció jobb oldala ennek masszívan ellenáll. Azt is látjuk, hogy a déli államok ezt szeretnék. De önmagában az az igény, hogy az egységes piac érdekében az Európai Unió valamilyen segítséget nyújtson, ez nagyon erősen fog megjelenni a költségvetés tárgyalásakor, és hozzáteszem már azt megelőzően is, hiszen még az se biztos, hogy jövő január 1-ig lehet ezzel várni. Azt tudjuk mondani, hogy Magyarországnál hála jó Istennek a költségvetés fundamentumai azok erősek. Az államadósság mértékét az elmúlt 10 évben jelentősen csökkenteni tudtuk, a költségvetési hiányt 2% körül alatt tartottuk, tehát az, hogy a úgynevezett jó években, vagy az európai gazdaság jó éveiben Magyarország takarékosan gazdálkodott, és mérsékelt az államadósságát, annak a jutalma most a nehéz időszakban jön el, hogy nálunk azért hasonló problémákkal, gazdasági összeomlással, mint amire néhány déli államban számítani lehet, nem kell felkészülni.
Köszönöm a tájékoztatást. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert hallották telefonon. Azért telefonon, mert a koronavírus járványnak ebben a szakaszában az Inforádióban is a minimálisra csökkentettük a személyes találkozások számát. A műsort az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmüket.